Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden háború előkészítésének történetében van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, és ehhez értékelése szerint nagyon közel vagyunk. Úgy véltem, a vasárnapi voksoláson kapunk egy esélyt tehát a háború megállítására, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk a novemberi amerikai elnökválasztásig. Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból, hangsúlyozta a kormányfő, aki nagyon közelinek nevezte azt a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO akcióból. Hozzátette, hogy a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával. A Liszt-Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyontárgyat szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta Orbán Viktor. Tervei szerint a reptér értékét gyorsan növelni fogják, ennek érdekében a világ legnagyobb repülőtér üzemeltetőjét, a francia Vincit is bevették. Van még tervünk, hogy később majd katariakat is bevonunk, de a többséget mindenképpen meg akarjuk őrizni, közölte. Szentkirályi Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézy Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt reggel jelentette be a közösségi oldalán. Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről, ezért utat adva a változásnak elállok a jelöltségtől, és a Fidesz fővárosi lista vezetőjeként folytatom a kampányt, írta bejegyzésébe. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Hozzátette, programja továbbra is érvényes, nemet mond a Maxi Dubajra, a kínai magasvasútra, az oligarchákra, és igent arra, hogy Budapest megkapja a neki járó uniós és hazai forrásokat, elinduljon a hívek fejlesztése. Vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alkú, Vitézy Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje, írta a Facebookon Karácsony Gergely. A regnáló főpolgármester szerint ez az alkú a választók elárulásán és átverésén alapul. A Fidesz úgy árult el a választóit, ahogyan elárult a Budapestet az elmúlt 5 évben, írta. Szentkirályi Alexandra visszalépésével a Mi Hazánk mozgalom maradt az egyetlen erő, amely kiutat jelent a nemzeti elkötelezettségű, hagyománytisztelő fővárosi lakosság számára, írta a Mi Hazánk mozgalom jelöltje. Gruntner András szerint Vitézy Dávid ugyanannak a belvárosi progresszív liberális elitista klubnak a tagja, amely Karácsony Gergely mögött áll, és amely multikulturális mocsárba fullasztaná Budapestet. A nyomás ellenére sem adja fel Magyarország az oroszokkal a gázvásárlási együttműködést, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Szijjártó Péter kijelentette, a magyar kormány a nemzeti szuverenitás elleni támadásként tekint minden olyan intézkedésre, amely veszélybe sodorhatja a biztonságos energiaellátást. Magyarország külügyminiszteri szinten vesz részt a június 15-én kezdődő svájci Ukrajna békecsúcson. Szijjártó Péter Szentpéterváron kijelentette azt is, a magyar kormány sajnálatosnak tartja, hogy Oroszország nélkül rendezik meg a konferenciát. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 7,1%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengékedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca, a német gazdaság alacsony teljesítménye késleteti, kommentálta a legfrissebb adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség. Átadták az új Kalocsa és Paks közötti Dunahidat tegnap, amely Tomori Pál nevét viseli. A híd a Duna-Magyarországi főágán a 20. átkelő. 946 méter hosszú, a hozzá kapcsolódó úthálózat fejlesztésének összértéke nettó 92 milliárd forint. Végül az időjárásról. A napsütést felhőtömbök zavarják, emellett a gomoly felhők is növekednek, amelyekből sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, aki beszámol nekünk a sikeres fotózási hobbiáról. És foglalkozunk még a most hétvégén induló 32. Bükki hegyi maratonnal is. Elsőként Bozsó Gyulát hallják.
Nagyon-nagyon-nagyon más drónnal fotózni, valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy kinyílik a világ. Olyan látásmód, olyan lehetőségek lettek a drónfotózás által, hogy az elképesztő. Tehát amiről szerintem még mondjuk 10 éve álmodni sem mertünk. És hogyha megnézzük egyébként a fotópályázatokat, hogy, és most nem csak ezt a fotópályázatot, hanem bármilyen Magyarországra beküldhető és neves fotópályázatokat, a drónfotók nagyon-nagyon mennek. És pontosan azért, mert tehát mondjuk van egy székes tó, rajta mondjuk különböző vízimadarak, és ott biztos láttak már a hallgatók is nagyon-nagyon szép fotókat, ilyen drónfelvételeket, hogy egy teljesen új látásmód is. Amikor a fotózásról beszélünk, akkor persze ott is kell a megújulás, tehát hogy nagyon jó az, hogy nagyon jó technikák vannak, nagyon komoly teleobjektívek, nagy látószögű, halszem optika, rengetegféle technika létezik, de ezeket már valahogy ismerjük. És ez a zóna, ami elindult mondjuk a drónfotózással, ez egy olyan zóna volt a fotózásban is, ami egy ismeretlen terület volt, és itt igazából a nulláról lehetett építkezni, olyan fotókat lehetett a közönségnek megmutatni, ami tényleg ez a leesik az ember álla, mert nem is gondolta volna. Egy példát, hogy mondjak, például a palotaszálló említettük az előbb, tehát hogy persze nagyon-nagyon szép mi nekünk, én nagyon nagy szerem a Zsófia kilátó, mi is rengeteget beszéltünk már róla, gyönyörű perspektíva a Zsófia kilátóból, de nyilván az egy statikus pont. Tehát ha felmész oda, akkor nyilván figyelembe kell venni a napjárást, hogy hol tartunk, milyen ellenfény van. De drón fotózásra ez ugye ott nyilván tudunk mozogni, tehát olyan, mintha lenne egy Zsófia kilátónk egy adott épületről, csak ez mondjuk repülne, és mondjuk tudnánk vele bizonyos szögekben oda repülni, és fényképeket készíteni bármilyen témáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség. Lehet, hogy majd 10-20 év múlva ez már nem lesz akkor a szenzáció, mint most, de most biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly technikai lehetőség a fotósoknak. Egyébként maga ugye az a kamera, ami fel van szerelve, tehát egy olyan nagy látószög kamera van rajta, ami eleve kinyitja a világot, illetve természetfotózásban sem arra kell mindig gondolni, hogy mondjuk egy élőlényt szeretnénk lefotózni. Ott azért nagyon komoly etikai kérdéseket is felvett, tehát azért itt nagyon fontos az, hogy a fotós korrektség is meglegyen, akár vízimadarak fotózásánál, akár mondjuk nagyvad fotózásnál, az egy picit más világ, és hogy mondtam, ott az etikai és erkölcsi norma az nagyon fontos, hogy azt korrektül betartsuk. Igazából mi, amit kollégával is nagyon sokszor megteszünk természetfotózás kategóriába, ugye Fejér Jánosra gondoltam, akinek a képét szerintem nagyon sokan ismerik itt Borsodban is, egy nagyon ügyes fotós kollega, hogy inkább tájkép kategóriába, amit mondjuk drónfotózással szoktunk. Én úgy gondolom, hogy itt a Bükk az egy csoda. Ugye sokat emlegetett Tyler Bükk című könyvben, és hogyha valaki fellapozza, akkor látja ugye ezeket a fotókat. Én úgy gondolom, hogy szintén egy olyan lehetőség van a drónfotózás által itt a természet kategóriában, akár ilyen klasszikus tájkép kategóriában, hogy olyan képi világot tudunk visszaadni magáról, ha maradjunk a Bükk-hegységnél, amit még eddig nem láttak az emberek, hiszen amikor sétálunk a Hutaréten, vagy felmegyünk a Bükk-fennsíkra, akkor persze látjuk azt, hogy egy gyönyörű helyszínen vagyunk, fokozottan védett terület, tényleg lenyűgöző, de mikor felrepülünk, és tényleg madártávlatból látjuk mindezt, akkor tényleg egyszerűen egy ilyen lenyűgöző, amit kapunk, és hogyha ezt tényleg egy ilyen képi nyomtatott formában kapjuk vissza, és ez kézzelfogható válik mondjuk azoknak is, akik egyébként nem jutnak ki természetben, azt szerintem egy fantasztikus dolog. És még egy dolgot, ha megengedsz, mi sokszor szoktam mondani, hogy ugye nagyon sokan fotóznak itt Borsodban is, tényleg nagyon ügyesek, itt Hogya Istvántól elkezdve említettem Gutter Krisztiánt, vagy Horváth Csongort, akik tényleg nagyon ügyesek és nagyon profik, Béres Attila is még sorolhatnál, elnézést, ha valakit kihagyok, hogy igazából nekünk annyival más egy picit, például mondhatom azt, hogy erdészemberként, hogy mi azért nap mint nap találkozunk ezzel a természeti csodákkal, hiszen nekünk a munkahelyünk, ugye ez a terület, ahol mi dolgozunk, és igazából nekünk egy ilyen kapcsoltáró az, hogy mondjuk esetleg ezt így le is tudjuk fotózni, tehát mi akkor is ott vagyunk, amikor nem fotózni megyünk, és hogyha mondjuk elviszük akár a drónt, vagy a fényképezőgépet, és betesszük a csomagtartó, vagy a hátsó ülésre, akkor sokszor tényleg adhok jelleggel tudjuk elkapni azokat a pillanatokat, amit egyébként egy fotós, akinek van mondjuk egy polgári foglalkozása, és mondjuk nem tudom, dolgozik az egyik nagy multinál, és akkor hétvégén van arra ideje, hogy kimenjen. Mi sokszor ugye munka közben, amikor tényleg dolgozunk, és van egy 10 másodperces lehetőség arra, hogy hátanyunk a fényképezőgépet, és megörökítjük ezt a pillanatot. Én azt gondolom, ez az igazán nagy lehetőség számunkra. Én még annyit tennék hozzá egy motivációhoz, ami nagyon fontos szó szerintem, ugye a hitelesség. Tehát valahogy nagyon fura, de sokan azt gondoljuk, hogy amikor valaki bármilyen témában, akár szövegesen ír például, akár könyvről, vagy valamiről megnyilvánulsz, akár egy rádióinterjúban, nagyon-nagyon fontos az, hogy hiteles legyél, és hogy valaki ezt hitelesen tudja előadni. És általában nem gondolunk erre, amikor mondjuk fotóról, meg fényképről van szó, hogy a hitelesség. De ezt 100%-ig meg tudom erősíteni, hogy egy fényképen is iszonyatosan fontos az, hogy az hiteles legyen, önazonos legyen, és amikor valaki, és valahogy mondhatom azt, hogy átjön a fényképen. Az még, hogyha sokszor nem is gondolnánk, hogy ez átsüt a fényképen, de valahogy ösztönösen megérzik szerintem a nézők is, hogyha valaki egy ilyen, elmondjuk egy fotókiállításra azt, hogy ezek mennyire őszintik, és mennyire hitelesek ezek a képek, és pontosan ez a pillanat ereje, amit én mindig hangsúlyozok, hogy persze lehet tervezni, be lehet állítani, látom azért természetfotós fórumokon is nagyon sokan dolgoznak azon, hogy például csinálnak egy madáritatót, és akkor rájárnak, és vannak most már ezek a biztos sokan ismerik, ez a detektív üvegek, amikor egy jelesbe bebújnak, és ott detektív üveg mögül fotózzák. Én most nem azt mondom ezzel, hogy ez nem korrekt, vagy ezt nem lehet csinálni, persze is egy nagyon szép világot tud adni, és talán olyan pillanatokat tudsz elkapni, amit egyébként nem látnál, de mi valahogy sokkal jobban hiszünk abban, hogy ezek a fajta picit mégis beállított fotók, mert vagyok bőszinte, valamilyen szinten ez azért meg van komponálva, kevésbé értékes véleményünk szerint, mint az, amikor ilyet nem teszel meg, hanem tényleg a pillanatnak élsz, és ahogy te fogalmazt, ez nagyon tetszett, hogy az adott pillanatban ott van, viszont 5 másodperc múlva már nem látod. Van egy olyan fotó, bár nem ezen a pályázaton, de indult, pont a Diósgyőri várról készült egy olyan kép, az például egy naplemente volt. Én azóta sem láttam olyat, az is valami érdekes együttállás lehetett. Az pont az iLabbook című könyvben van az a fotó, akinek esetleg megvan a könyv, az a fellapozza, találkozik ezzel a fotóval. Egy mikor tényleg izzik az ég alja, és egy ilyen nagyon különleges felhőrendszer alakult ki pont a Diósgyőri vár fölött, egy ilyen habos, hullámos felhőrendszert, egy nagyon alacsony felhőzettel, és ezt egy ilyen tényleg szinte mondhatom azt, hogy ilyen irreális színek voltak, ami tényleg nem Photoshoppal lett utána később kihúzva, hanem ténylegesen egy ilyen lilás, vöröses, hát az a megdöbbentő volt, és hasonlóan így készült a kép, ott adott pillanatban, és amikor eltelt kb. 2 perc a fotó elkészítésre, már nem olyan volt az ég, még egyszer azt a fotót már ugyanúgy nem lehetett volna elkészíteni, és az embert egy picit ez motiválja, hogy szerintem meg úgy feltölti, amikor tudja, hogy sikerült egy pillanatot konzerválnia az utókornak, és ugye erdészemberként, ugye itt is sok ugye hallgatókat is megosztottam azt a gondolatot, illetve én nagyon hiszek abban, ami az érszekerdői elmondata is ebből a szempontból, hogy az erdő unokáink öröksége, hiszek abban, hogy nem csak az erdő, hanem ezek a pillanatok is az unokáink öröksége, és hogyha ezeket sikerül egy picit néha megörökíteni, vagy lekonzerválni, vagy picit lefogyasztani az utókornak, akkor ez egy nagyon nagy érték lehet, és ezt én ott látom, és nekem ott volt az olyan visszaigazás, ha megengedsz egy nagyon személyes példát, hogy mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye említettem nekünk, ugye pici, ódáskorú gyerekeink vannak, majd nagyobbik fiú most ugye elsős, és azok a fotók, amikor őket lefotóztuk, amikor megszülettek fél éves korba, egy éves korba, nagyon-nagyon szerettük az a fotókat, de most úgy, hogy visszanézed 5 év múlva, 6 év múlva, hogy mennyire átértékelődik, és mennyire felértékelődnek ezek a fotók, és én látom azt, amikor most mondjuk megnézünk, gondoljunk abba bele, megnézünk, például én nagyon szeretem, rengeteg jó Miskolc csoport van például a Facebook oldalon, ha mondjuk régi Miskolcról készült régi fotók vannak, akár mondjuk a régi, még nyitott Pecepatakról, vagy például a régi zsinagógáról, vagy sorolhatnánk most így hirtelen egy pár képet, régi Kazinczy utcáról, és fekete férképekről van szó természetesen, 50-60-70 évvel ezelőtti, vagy 80 évvel ezelőtti fotó, vagy palotaszáról, vagy most már mondhatom azt, hogy lassan 100 éves fotók is, mert 27 és 30 között épült, és megnézzük ezeket a képeket, vagy például nagyon jó példa Zsófia kilátóról, a régi Zsófia kilátóról, hogy akkor biztos vagyok benne, amikor ezt lefotózta a fotós, nem gondolta volna, hogy ez mondjuk 100 év múlva, ez mondjuk egy mai embernek, amikor ránéz, hogy milyen élményt ad nekünk, vagy például nekem személyesen egy ilyen korszakos fotót hagy mondjuk, amit talán nekem az egyik legkedvenc fotó mondjuk Miskolcról, amikor a palotaszálló hátamögül készült egy olyan fotó, amikor az EZ-107 Graf Zeppelin látható rajta, a Zsófia kilátó, illetve a palotaszálló, tehát egy olyan együtt állás, ami rajta van a palotaszálló, ez 1931-es fotóról beszélünk, és ott van rajta ez a monumentális Zeppelin is beereszkedett oda a palotaszálló fölé, ez a fekete fehér fotó, ez mindig elvarázsol, ez a fénykép, és a diózsőri város azt gondolom, hogy most lefotóztunk, az emberek úgy néznek rá, hogy ez egy szép fénykép, nagyon jó, de nem gondolnak abba bele, vagy szerintem kevesen gondolnak abba, hogy még 100 év múlva, amikor erre a fotóra valaki ránéz, hogy akkor mit fog érezni. Van egy fotó, a tantermünk az erdőnk, és tanítunk a természet címmel sikerült bekerülni, hogy mi is beszélgetünk erről a fotóról, ez azért volt különleges, mert egy nemzetközi fronton is megméretetett, és például Norvégiában és kiállításra került ez a fotó, tehát kicsit mondhatom azt, hogy Európa látott fénykép lett belőle. Ugye ez a fotó, ez a Fonatsági Erdőiskolában készült, és szintén egy teljesen véletlen volt, ez a fotó elkészülhetett, egy társaságban voltunk pont a szabadtéri tanteremben, és egy kíváncsi fiatal róka jött be, és valahogy pont olyan volt a csillagok együttállása, hogy ugye ez a elhíresült mondat, hogy a tantermünk az erdőnk, és tanítunk a természet, hatalmas, hogy Molino elő bepózolt, mintha szándékosan odaállt volna, és ő szerette volna, mintha szelfizni akart volna a róka a plakát előtt, vagy flyer előtt, és ezt a fotót sikerült ugye elkészíteni, és ahogy említettem is, hogy ez kicsit ilyen nemzetközi szintre ment ez a fénykép, és ugye itt is egyrészt ugye van egy olyan üzenete ennek a képnek, ami túlmutat magán a kis rókás fotón, van egy ilyen kis, amikor valaki megnézi ezt a fotót, akkor beindul a kis agya, és ugye elkezd rajta gondolkozni a magán az üzeneten, ezen a, mondhatom azt, hogy kicsit ilyen küldetéstudatos üzeneten, illetve a fényképen. A másik meg az, hogy amit említettem is, hogy saját magunk számára meg tényleg, hogy ez a pillanat megismételhetetlen, hiszen nem volt beetetve, nem volt becsalogatva, teljesen a véletlen, nem is tudom, együttállása, hogy ezt ott konkrétan abban a pillanatban ott volt mellettem az asztalon, és nem volt megtervezve, hogy ez a fotó elkészült, teljesen véletlenül születhetett meg ez a fotó. Nyilván erre tényleg büszkék vagyunk, vagy büszke vagyok. A másik ilyen fotó, ha még talán egyet kell említeni, az a, lehet, hogy arra is sokan emlékeznek, a Varázslatos Magyarország egy nagyon neves fotópályázatban sikerült egy díjat elhozni, az Ember a természetben kategóriában a Szolgálati Szarvas fotóval, az pedig egy Ladaniva mellett látható kis szarvas bejött oda teljes mértékben mellénk, és ugye aki szolgálati autó melletti Szolgálati Szarvas nevet kapta ez a fotó, tényleg is így egyszer is megismételhetetlen volt, és nagyon-nagyon különleges. Hát egy kicsit ez tényleg ilyen az autó viselkedésével kapcsolatos kérdéseket is felvet, hogy az ember hogyan befolyásol, és hogyan közeledik, és hogyan tudunk a vadvilághoz viszonyulni, tényleg beindítja a fantáziát, talán egy ilyen kis frappáns címmel, és mind a két fotó azt mutatja, hogy lehet nagyon-nagyon jó képet készíteni, lehet nagyon jó technikával, de mindenkit biztatok arra, hogy aki esetleg ezen a vonalon szeretne mozogni, hogy igazából szerintem a legfontosabb fotózásban, hogy a képnek legyen mondani valója. És talán mind a két kép olyan, akár a Szolgálati Szarvas, akár ugye a kis rókás fotó, hogy van neki mondani, és van egy mögöttes tartalom is amellett, hogy a fotó az nagyon szép, és úgy is mutat, meg akár mondjuk a fontos egy poszterként, de van mondani valója. Tehát az élet nem áll meg. Ugye a fotózás az mindig is egy nagy szerelem, abban azért nem tervezünk úgy, hogy tehát az azért nem tudatos, nagyon sokszor nem velünk van a fényképezőgép, és várjuk a pillanatot, hogy ránk találjon. Viszont, hogy milyen tervek vannak, ugye az első könyv ugye az Erdőfinom volt, utána megjelent az Ehető Erdő, közben ugye még az I Love Book, bocsánat, azt kihagytam, illetve született egy nagyon, az is nagyon nagy büszkeség volt, amely sikerült együtt dolgozni a Száz év a patakok völgyében. Ez a Lilafüredi Állami Erdővasútnak egy, hát mondhatom, szintén kor dokumentuma, fotókkal, illetve szöveges tartalommal. Az elmúlt 100 évet, ugye 1920-ba indult be a Lilafüredi Állami Erdély vasúton a közlekedés, és ugye ennek apropóján jött ki ugye ez a kiadvány tisztelegve a nagy elődök előtt. ami szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy megjelenhetett, és most pedig többek között dolgozunk egy új kiadványon, ami Miskolcról fog szólni, egy miskolci életérzés, és a belváros turisztikai attrakció, egy ilyen turisztikai iránytűt szeretnénk készíteni, és hát ebbe is nyilván a vizuális tartalom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan csapatot, inkább úgy fogom, olyan csapattal sikerül együtt dolgozni, nagyon profi fotósokkal, itteni miskolci fotósokkal, akiknek a képei majd be fognak kerülni ebbe az albumba, illetve szöges tartalomban is szeretnénk egy nagyon frappáns, nagyon ütős tartalmat gyártani, ami azt gondolom nem csak a miskolciaknak lehet majd egy ilyen büszkeség, és most nagy szavakat akarnék használni, akkor azt mondanám, hogy mondjuk minden miskolci ember polcán, mondjuk ha felkerületlen, akkor nyilván ez egy nagyon szuper dolog, de olyan szempontból, hogy a város bemutató album az, én úgy gondolom, hogy egy szuper dolog lehetne, hanem igazából az ide látogató turistáknak is szólna, legyenek azok nemzetközi turisták, vagy belföldiek, hogyha valaki eljön Sopronból, Pécsről, és szeretne egy darabot magával vinni Miskolcról, akkor talán úgy gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű album, ami elvileg karácsonyra jön is, most már mondhatom azt, hogy biztosan meg fog jelenni, akkor magával tud vinni, és egyrészt talán mondhatjuk azt, hogy nem csak nekünk, hanem minden miskolcinak büszkeség lehet az, hogyha azok a turisták jó hírét viszik városunknak, illetve azt gondolom, hogy tud generálni egy olyan egyéb turistaforgalmat is, ami az itt dolgozó vállalkozóknak, turizmusból élő embereknek is nagyon hasznos lehet.
To my house, have a sip of tea. Now
Június 8-án szervezik meg hazánk legrégebbi maraton futását. A 32. Bükki hegyi maraton Kisgyőr Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalon 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló versenyre június 2-áig lehetett kedvezményesen előnevezni. A verseny Miskolcról, Amajális Parkból fog indulni, és a szervezők gondoltak a nagyon fiatalokra és idősekre is, akiknek egy 3,5 kilométeres minimaratont kínálnak, amit futva és túrázva is teljesíthetnek. A részletekről Szűcs István, a Maratonklub Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
1991-ben a Kisgyörgy Ádám vezette Alpin Klub, majdani Maratonklub rendezte meg az első Bükki-hegyi maratont. Ez volt Magyarország első hivatalos terepfutó maratonja, amire mai napig is büszkék vagyunk. Onnantól kezdve Ádám 18 éves koráig felnevelte ezt a versenyt, szó szerint. Még nem 2011-ben sajnos elhunyt, és itt hagyta ránk ezt a nem kis örökséget, amivel ugye dilemmába kerültünk. Mi korábbi futók, illetve az ő segítőinek el kell döntsük, hogy befejezzük a versenyt, feladjuk az egyesületet, vagy pedig folytatjuk és tovább visszük az Ádám örökségét. Hát mi az utóbbi mellett döntöttünk, úgyhogy azóta mi rendezzük meg, mi vettük át az egyesületet, engem ért az a megtiszteltetés, hogy elnöknek választottak, és a rendezői csapat gerince megmaradt, sőt azóta jó sok fiatal, hál' Istennek gyarapodtunk, de azóta mi így együtt visszük tovább a stafétabotot. Az idei verseny, ami már 32. ugye a sorban, június 8-án szombaton lesz azonos helyszínen, az utóbbi években jól megszokott helyszínen, Miskolcon, a Királyasztal Csanyikvölgyben rendezzük be a versenyközpontot. Onnan jelölünk ki egy 10,6 kilométeres körpályát, melyen kismaratont, félmaratont, teljes maratont lehet teljesíteni egyéniben, illetve maratonváltót, 4 tagú maratonváltót is lehet csinálni. Lesz egy 3,5 kilométeres kiskörünk is, ezen az idősebbek és a fiatal gyerkőcök tudnak futni, de ezt a kört lehet túrázva is teljesíteni, tehát nagymamák is, szülők is el tudják kísérni a gyerekeket adott esetben. Úgyhogy ez a 4 egyén és az 1 váltószámunk lesz azon a napon. Június 2-áig lehet kedvezményesen előnevezni, hát én azt javaslom, hogy aki nagyjából eldöntötte, hogy szeretne részt venni a versenyen, ezt tegye ezt meg. Kicsit meg lehet spórolni, tehát a pénztárcát lehet egy picit kémelni vele. De természetesen, aki nem teszi ezt meg, vagy nem lesz rá ideje, vagy későn dönti el, vagy ők a helyszínen is nevezhetnek pénteken, tehát június 7-én pénteken, 16 és 19 óra között fönt arra a versenyközpont, már lehet nevezni, át lehet venni a rajcsomagokat azoknak, akik már előneveztek. Majd szombat reggel is van rá lehetőség még, aki végképp kiszámolja, reggel 8 és 10 óra között lehet még a helyszínen nevezni. A versenynek a korábban meghatározott mottója az, hogy igazi kihívás csodálatos környezetben, ez nem változott a mai napig sem. Ez a 10,6 kilométeres körpálya, amit Németh Csabi barátunk jelölt ki annak idején, őt ugye nem nagyon kell bemutatni a magyar és a külföldi hosszú távfutó társadalomban. Ebben valóban megvannak a kihívások, tehát egy eléggé hullámvasútszerű a pálya, tehát nem célszerű neki esni az elején, mert komoly problémákba ütközik a futóhatáv második felében. 340 méteres szintkülönbség van egy körön, ami hát azt gondolom, hogy 10 kilométerre osztva nem olyan kevés. Ha pedig valaki maratont fut, hát azt ugye négyjel megszorozva, az meg aztán igazán azt mondom, hogy 1500 méter körül szintemelkedés, az komoly, az nem lehet félváról venni. Mert hát ahogy szoktuk mondani, a hegyet azt komolyan kell venni, tehát tisztelni kell a hegyet. Mert csúnyán oda tud verni azoknak, akik elszámolják magukat is, és nem úgy állnak oda hozzá, nem megfelelő edzettsége és nem megfelelő taktikával. Az elmúlt évtizedekben több mint 20 országból voltak itt futók ezen a versenyen, Ausztráliától Ukrajnáig, de Kanadából, Dániából, Olaszországból, Ausztriából, nagyon sok helyre voltak itt futók. Nálunk etiópokat nem tudom mondani, mert Etiópiából is egy pár éven keresztül. Hát én azt gondolom, hogy megvan a stabil helye a magyar versenynaptárban, abban a magyar versenynaptárban, ami bődületesen sűrű lett mára. Nem csak a magyarországi, hanem akár a megyei versenynaptár is jó sok versennyel bővült, ami egyrésztről jó, másrésztről meg talán annyira nem szerencsés, hogyha mondjuk egy hétvégén egy körzet, egy régióban 3-4 verseny is van, mert ugye az, akárra is nézzük, az megosztja, valamilyen szinten megosztja a résztvevők számát. Meglátjuk. Azt gondolom, hogy aki el akart jönni eddig, vagy el szeretné jönni, most az el fog jönni idén is, bármi is fog történni. Egy példát mindig el szoktam mondani, van egy dr. Horváth György nevezeti futónk, aki 1997-re az összes Bükkijegyi maratonon itt volt, és egy vagy két kivételtől, amikor egy kicsit sérült volt, mindig a leghosszabb távot futotta, tehát a maratoni távot futotta. Amikor sérült volt, és nem volt annyira felkészülve, akkor csak fél maraton. Tehát a jellemző módon, miután elindítjuk a nevezést, és ő meglátja, hogy megy a nevezési felület, egy-két napon belül ő már nevez, most is ő a legelső, aki nevezett a versenyre. És hát nem itt lakik, a szomszédban, a Veresegyházán lakik, egy 4 gyermekes családapa, egy 4 gyermekes patikus családapa, és egyszerűen nem tudja kihagyni, hogy eljön. Ami hát óriási nagy öröm és megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy vannak még ilyen emberek.
Staring at those eyes, why some light strays through the window blinds. Oh, can't we stay here between the sheets and dream away? Life can be so sweet. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. You got the saying. Upside down, but I don't mind. Just keep it coming. Is it loving at night? Oh, night. Stay in bed for a day or two. Or you, it is loving you. It is loving you. Yeah, yeah, yeah. Tell secrets, my dear, I will tell you mine. That was then, now we here. You can turn back time. Just sit here, stroke your hair. It's all I want to do. Don't be mad if I stare. You're my dream come true. Hey, tell me, do you feel the way I do? I could be your man. Hey, this could be the start of something new. Brand new, no matter what you do, you got me falling more in love with you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk Bozsó Gyulával az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, aki beszámolt nekünk sikeres fotózási hobbijáról, és foglalkoztunk még a most hétvégén induló 32. Bükki hegyi maratonnal is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És amiért itt vagy most, az egy nemrégiben megtartott előadásod, melynek címe az volt, hogy a magyar szöcskeegér hazája, avagy ismerjük meg a 35 éves Borsodi Mezőség tájvédelmi körzetet. Nyilván a szöcskeegérrel fogjuk befejezni, bár talán ennek a területnek ő a természetvédelmi zászlós hajója, de akkor ismerjük meg jobban egy kicsit a Borsodi Mezőségi Tájvédelmi Körzetet, a munkahelyedet.
Az volt az egyik apropója ugye az előadásnak, hogy a mezőség, a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet 89. augusztusában lett alapítva, két másik tájvédelmi körzetünkkel, a Karancsmedvessel, illetve a Kelet-Cserháttal, és így ebben az évben ünneplik 35 éves születésnapjukat.
Akkor ugye, hármas ikrek.
Hát gyakorlatilag igen, bár nem egy petejűek, mert elég különbözően néznek ki. Maga a Borsodi Mezőség, a tájvédelmi körzet része az 18.470 hektár. Két kis tájunkon fekszik, egyrészt a Borsodi Mezőséget, ami ugye a Bükki és a Tisza között elterülő Tisza és Sajó által, illetve a Bükki patakok által kialakított gyepes terület, illetve a Borsodi átér a Tisza mente, ami pedig egyértelműen a Tisza szabályozása előtt, illetve azóta alakult ki. A tájvédelmi körzet négy részből áll, a legnagyobb az a pusztai tömb, az a tényleges Borsodi Mezőség, ez a Hortobágy után a hazánk második legnagyobb védett, egybefüggő gyep területe.
Mondják Kis Hortobágynak
is? Igen, ő volt régen a Kis Hortobágy, gyakorlatilag a Tisza választja el tőle, de valójában azért vannak különbségek a két táj között. Ezt a pusztai tömböt ezt úgy kell elképzelni, mint ténylegesen egy nagy gyep, némi szántóval, viszont facsoportokkal, árkokkal, mocsarakkal, lápokkal, egy elég szabdalt, elég változatos táj, ami az ottani élővilágot is nagyban befolyásolja, illetve kedvez neki, illetve a Tiszakeszi Morotva, a Tiszavalki Morotva, illetve Tiszadorogma ártéri területei tartoznak még a védett részhez. Ezek teljesen más benyomást keltenek, mint a pusztai tömb, ezek ténylegesen az árterek.
Tehát vizes élőhelyek.
Igen, igen, gyakorlatilag az egész Borsodi Mezőség vizes élőhely. Ugye Natura 2000-es területek is átfedik a Borsodi Mezőség, illetve a Borsodi sík, az átéri részt pedig a Tiszató, a Hortobágy és a Tiszakeszi Morotva Natura 2000-es területek. Az egész az ökológiai, nemzeti ökológiai hálózat része, a nagy részt magterület, illetve kisebb részt ökológiai folyosó, valamint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyetlen egy rámzári területe, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi vadvizek jegyzékébe is fel van véve, olyan fontosságú, hogy a Natura és a rámzári egyezmény is bizonyítja, hogy nem csak Magyarországon fontos ez a terület, értékes ez a terület, hanem Európa, illetve világszinten is.
Ökológiai folyosó magterület, valószínű sokan velem együtt nem értik, hogy ezek mit jelentenek, most nem is fogjuk megmagyarázni, de azért mutatja azt, hogy ez egy fontos védendő terület. Mitől lett az?
Nagyon érdekes, mert valószínű pont a vizek okozták, hogy védendő a terület, ugyanis nem lett felszántva, nem lett olyan intenzív művelés alá vonva, mint például a bükkaljai vagy egyéb szomszédos területek. Egyfajta vadsága megmaradt a területnek, ugyan az elmúlt közel egy évszázadban az ember mindent megtett azért, hogy elvezesse a vizeket onnan, a belvizeket, illetve az árvizektől megszabadítsa. hát mi most ennek az ellenkezőjén dolgozunk, hogy a vizeket meg tudjuk tartani ott. És valószínű pont ez az, ami miatt ilyen értékes maradt. Nem csak volt, hanem maradt is.
Nyilván ez sok munkát igényel megőrizni, megtartani a jövő nemzedék, illetve hát a bolygó számára. Mi a munkád? Miből áll a munkádatként?
Ez egy nehéz kérdés, mert gyakorlatilag minden. A tényleges természeti értékek felkutatásán, védelmén át a gazdálkodókkal, erdészet, vízügyel való kapcsolattartás, ismeretterjesztés, gyakorlatilag mindenbe belefolyunk, ami ott, illetve a környéken történik. Próbáljuk ténylegesen megőrizni ezt a részt, bármilyen kérdéssel fordulnak hozzánk. Most is számos ilyen apróbb cseprőbb, például a szöcskegérre rátérve, ugye ez hasonlít a nagyon gyakori pirókerdei egérhez, van mind a kettőnek egy-egy csíkja, és ezért most is kaptam egy e-mailt, hogy szöcskegéret találtak a háznál, és hogy akkor mit csináljanak, hát az nem szöcskegér lesz, de az ilyen apróbb dolgoktól egészen odáig bele kell folynunk, hogy például egy vizes területhelyreállítás során ki kell találnunk, hogy mit is szeretnénk, illetve hogy mi az, ami meg is tud valósulni ebből, úgyhogy ténylegesen nagyon sokrétű és sokszínű.
Nyilván a kis pirók egértől egészen a fajvédelmi programokig ível a munkátok. Mi az, amit most különösen is védtek?
Természetesen a magyar szöcskeegér, ami az elsődleges, de ezeken kívül a ragadozó madaraink, kerecsen, sólyom, parlagisas, hamvasrétéje, rétisas, vagy éppen a túzokot, illetve most megy egy nagyobb live program, az úgynevezett Grassland DP Life, aminek az a célja, hogy a pannongyepeket megőrizze, illetve helyreállítsa. Ebben mi részt veszünk, mint gyepvédelmi tanácsadó szolgálat, illetve a Nemzeti Park Igazgatóság területén is van több beavatkozási terület. Nálunk a Borsodi mezőségen az úgynevezett tiszadorogmai orchideás, ami egy átéri rész a Súlymos főcsatorna melletti, és pompás kosbor, illetve egyéb védett növények találhatók rajta, viszont az inváziós gyalogakác olyan szinten növi be, hogy az eltünteti ezt az értékes élőhelyet, és ezért az ellen is küzdünk nagy erőkkel.
Azért ne szépítsük a dolgokat, mert te természetvédelmi őr vagy, és ha ezt hangsúlyozom, hogy őr, akkor ez nyilván, talán nem nyilván, de fölvet bizonyos konfliktus helyzeteket. Mitől, kitől kell védeni nem csak a borsodi mezőséget, de a te esetedben azt?
Ugye mi hatósági személyek vagyunk, mint természetvédelmi őrök, ezt nagyon sokan nem tudják, hogy sok esetben hasonló jogosítvánnyal rendelkezünk, mint például a rendőrök. Úgyhogy ténylegesen időnként kisebb ügyekbe is be kell avatkozni, mint például a gyepeken parkolás, gyepek tönkretétele, ugye ezek behajtási engedéllyel látogatható terület gépjárművel, pont azért, hogy meg is maradjon. Sajnos az elmúlt időszakban a technikai sportok, a kvadozás, mint elég nagy probléma nem csak nálunk, hanem máshol is, de nálunk most, illetve orvhalászat, vagy éppen védett fajoknak a zavarása, a szándékos elriasztása, akár a védett területen kívül is.
Térjünk rá a szöcskeegérre, mert már úgy is említettük, meg hát ez szerepelt az előadásod címében, hogy ez a vidék a magyar szöcskeegér hazája. Említettél olyan fajokat, amelyek régen nagyon ritkák voltak, és itt élnek, mint a rétisas mondjuk, vagy a parlagisas, de hogy lehet ezeket egy mérleg két serpenyőjébe rakni, egy kisegeret egy nagy madárral? Mitől olyan fontos a szöcskeegér, hogy akár le is húzza a mérleg serpenyőjét?
Viszonylag egyszerű a válasz, csak nálunk él már. Innentől kezdve nincs nagyon kérdés, hogy mi az elsődleges szempont. Ugye a magyar szöcskeegér régen a Kárpát-medencében egy viszonylag elterjedt faj volt. Érdekes, hogy a Dunántúli Ercsiből írták le magát a fajt, de ugyanígy megvolt szlovák részeken, az osztrákoknál, illetve a szerbiai területek egy részén is, valamint egy másik alfaja, a magyar szöcskeegérnek a hungarika, vagy a trizóna alfaja él nálunk, a transzilvánika alfaja pedig a Szatmármenti hátságon, de annak is ez az egyetlen előfordulási helye, amit jelenleg ismerünk. Nálunk pedig ugye a borsodi mezőség. Gyakorlatilag minden fajért, ami az ember által pusztulna ki, úgy gondolom felelősséggel tartozunk, és a magyar szöcskeegér pont az, amit gyakorlatilag valószínű mi írtottunk le a többi területen, és a borsodi mezőségen az az elméletünk, hogy azért maradhatott meg, mert ténylegesen annyira vad a terület, hogy nem sikerült olyan szinten művelés alá vonni, hogy ki tudja írtani ezt a fajt.
Magyar... Bocsáss meg, de ahol művelés alatt vannak a területek, ott százszámra, ezerszámra, milliószámra nyüzsögnek a rákcsálók.
Igen.
Akkor az szöcskeegérnek miért gond, ha művelik a földet.
Az az elméletünk, hogy a kaszálás az, amit nem tud elviselni, ugyanis ez egy hihetetlen aranyos, tényleg a cuki kategóriás állat, mikor megfogjuk őket ugye élvefogó csapdákkal, a kezünkből elveszik a táplálékot. Egy szelíd, jámbor, nem túl gyors állat, és ezeknek valószínű kell az avarréteg a fűben, amiben ők bujkálni tudnak a gyöngybaglyok egyéb éjszakai ragadozók elől, és ha azt a kaszálással megszüntetjük, az gyakorlatilag eltünteti az élőhelyet, és amikor kimegy a szöcskegér a kis hodújából, akkor se perc alatt összeszedi bármi. Ez az elsődleges elméletünk, hogy ez lehet, de a szárazodást sem viseli el, sajnos a 2 évvel ezelőtti aszály nagyon komoly nyomot hagyott a tavaly, illetve a tavaly előtti élvefogó csapdázás mennyiségén, gyakorlatilag alig találtunk egereket olyan helyeken, ahol tudjuk, hogy megvan. Szerencsére idén ez már kicsit megfordult, úgyhogy újra van.
Sőt, olyannyira, hogy újabb területekről is előkerült.
Igen, újabb területről előkerült, bár ez egy kicsit csalás volt, ugyanis ezt a területet évek óta nézzük, ami most csapdáztuk. 2 tanya között van, ahol mind a kettőnél él gyöngybagoly, és mind a kettő köpeteiben rengeteg szöcskeegér koponya van. Ugye a szöcskeegérnek az is az egyik érdekessége, illetve kicsit abszurd a dolog, hogy 70 évig nem találkozott élő szöcskeegérrel kutató, aki fel tudta volna mérni, hogy ez a faj az, csak bagoly köpetekből. Hú, ez egy nagyon jó kérdés, nem beszéltem vele.
Akkor ki látta ismét?
2006-ban a Cserkész Tamás vezette kis csapatnak sikerült újra megfognia az egeret. Azóta nagyjából 12 élőhelyfoltból került elő. Most már azért körülbelül tudjuk, hogy hol kell keresni, és elég nagy arányba meg is fogjuk ott az egeret. Miután ezt megtörtént, illetve már előtte is sokszor az van, hogy a gazdálkodási módot úgy befolyásoljuk, hogy nehogy eltűnjön onnan az egér. A kaszálás az ilyen helyeken tiltott, a legeltetés pedig olyan szintű, hogy ne tüntesse el teljesen ezt az avarréteget. Úgyhogy ez is a feladataink közé tartozik.
Hát igen, melyik ujjadat harabd? Mert az ürgének a nyírozi gyep kell, a szöcskeegérnek pedig a jó magas fű avarréteggel, azon kívül ott a gyöngybagoly, amelyik fogyasztja, meg a többi. Hát nyilván nem úgy megy ez, hogy védem a fákat, írtom a hódokat.
Igen.
De mesterségesen nem lehetne szaporítani a szöcskeegeret, ha ennyire fontos?
Vannak próbálkozások erre, sajnos átütő eredményt még nem sikerült elérnünk. A fővárosi állat és növénykertben már egyszer leellett egy szöcskeegér, aminek nagyon örültünk, csak az volt a dolognak az árnyoldala, hogy az sajnos már természetben vemhesedett be, vagyis szaporítani így gyakorlatilag nem sikerült. Még vissza az ürge szöcskeegér, illetve melyik ujjunkat harapjuk, ahhoz egy olyan apróság, hogy ezt megoldottuk már, hogy az ürge és a szöcskeegér közel nem fordul elő ugyanazon a területen. Az ürgével is elég nagy problémák vannak sajnos. Teljesen nem is értjük, hogy vannak olyan állományok, amik egyszerűen felszámolják magukat, pedig minden ideálisnak tűnik. Illetve a szöcskeegérnél még annyi is teszünk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatósága vadászatra jogosult a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet nagy részén. Így kiemelt figyelmet fordítunk, hogy ott a vadászható ragadozók, így a róka, aranysokál, borz, esetenként a nyeskutya, vagy éppen a dolmányos varjú olyan szinten vissza legyen szorítva, hogy a szöcskeegeret max a védett fajok predálják le. Egy gyöngybagoly párnak bele kell férnie, vagy egy erdei fülesnek a szöcskeegér populációba, de ha felszaporodik akár a róka, akár a vaddisznó, ami szintén nagy problémát okoz, akkor az ténylegesen el is tüntetheti azt a kis közösséget.
Bár ez a végszava a mai beszélgetésünknek, de azért ne így legyen, mert tényleg én azt mondtam a szöcskeegérről, hogy valami paradicsomi állapotból itt maradt faj, amelyet nem érintett a természet és ember közötti megromlás a bűnbeeséssel, mert ahogy mondtad, ahogy megfogjátok, anélkül, hogy évek óta ismernétek, szoktatnátok, a kezetekből eszik. Tehát ez egy nagyon szelíd faj, és lehet, hogy többen irigyelnek téged azért, hogy a te területeden, a Borsodi Mezőség tájvédelmi körzetben él a magyar szöcskeegér. Ilyen sokáig köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Balázsi Péter természetvédelmi őrrel beszélgettem. Most Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 35. részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Március 6. Ma van a centenárium hivatalos napja. Több expedíció is jelezte az érkezését. Mi már teljesítettük, amit elterveztünk. Legelsőként értünk ide, elvégeztük a tudományos, a film és a fotóprogramunkat. Most már mint vendéglátók várjuk a többieket. Addig is felmászom Tóth Lacival a Nabujatonra, és legnagyobb elképedésemre megtalálom a két nappal ezelőtt elvesztett napellenzőt. A kráterperemről letekintve, ahol korábban krokodilokat láttunk, most emberfejek bukkannak fel. Amilyen gyorsan csak lehet, leereszkedünk. Ugyan kik lehetnek? Katonák pancsolnak a vízben. Csak csizmáik maradtak a parton, különben ők is árpi módon, ingestül, nadrágostul, övestül áztatják magukat a Rudolf-tóban. Szorosan záródó kekiszínű öltözékük nehezen engedi át a vizet. Felpuffad, és az emberek mint óriási teknős békák lebegnek. Ők az angol expedíció tagjai. A brit oroszlánnak még mindig van tekintélye. A krokodilok elmenekültek a környékről. A csapat másik része visszamegy meglátogatni azt a Turkana falut, amelyet a Teleki vulkán megmászása éjjelén fedeztünk fel. A partról mintegy 5 kilométernyire kiszáradt folyómederben csenevész ernyőakácok között építették fel kör alakú, vesszőkből font kunyhóikat, amelyeket állati bőrökkel fednek be. A tulajdonképpeni oázis néhány pálmafája valamivel odább hajladozik. Teleki, Hőnel és utódaik leírásából már jól ismertük a turkánák szokásait. A mostani élőkép sem sokkal különbözött a 100 évvel ezelőttitől. A felefalu főnök, akinek a fejét sárból tapasztott hajköltemény, sárkony díszíti, némi hongó ellenében megengedte, hogy Safi fényképezhessen. De az ajándékok csak a kiszáradt folyómederék biztosították a szabad mozgást, azon túl már a másik társfőnöknek kellett volna némi készpénzt adni. Hőnel a különös hajviseletről így írt. Hajukat nagyon sajátságos alakban hátra lelógó zacskóként viselik. Ez a hajzacskó a hajnak hosszú fatűvel való folytonos kiszedése és összekuszálása által keletkezik, és az egészet sárral betapasztják. A turkán ember viseletéhez tartozik még egy kis kétlábú fejzsámoly, melyet arra használnak, hogy alvás közben e fenséges hajköltemény sértetlen maradhasson. Sikerült a ma is használt szépen faragott fejzsámolyokból néhány nagyon szép példányt szerezni. Nem pénzért, azért nem adta volna oda a falu főnök. De Géza műbőrtáskájának és Safi derékszíjának nem tudott ellenállni. Az évforduló délutánján kis ünnepséget rendezünk. Először azt az emlékművet, sziklából kirakott feliratot hozzuk rendbe, amelyet Borsos Balázs és Móga János készítettek. Időközben befut az osztrák tévés expedíció. Ott van köztük az osztrák nagykövet, meg Liptai Sanyi és Misi. Együtt gyalogoltak Zéger professzorral, a tevék csak a felszerelést vitték. Aztán itt van egy kenyai angol expedíció, s John Millard a kíséretével. Ő már fél évszázaddal ezelőtt a Teleki expedíció 50. évfordulóján járt errefelé. A tábor fölé emelkedő sziklaormon a magyar, a kenyai és az osztrák zászló lobog. Elénekeljük borzasztó hamisan a nemzeti himnuszokat, majd Ziegel doktor, Ausztria nagykövete Liptai Sanyi és a kenyaiak képviselője mondanak rövid beszédet. Végül mindannyiunk neve egy emlékkönyvbe kerül. A délután hátra levő percei sem telnek el eseménytelenül. Millard nagyon csinos lánya, fiatal, jó alakú nő, mesztelenül napozik az öböl átellenes sarkában. Nem fair dolog. Az öböl kicsi. Az átellenes sarok sem esik messze. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció teljes állománya meretten nézi. 3 hónapja utaztunk el hazúról. Este fogadást adunk. Nevezetesen gulyáspartit. A főalkotó részeket, a sólett konzerveket napok óta tartalékoljuk. Az osztrákok 2 üveg vörösborral és 2 doboz eredeti zaher tortával járulnak hozzá az ünnepséghez. Tűzijáték is van. A magyar néphadseregtől kapott színes rakéták itt, a távoli Kelet-Afrikában a magyar és osztrák nemzeti színeket rajzolják a fekete égboltra. Háttérben a dél keresztje. Az előkelő vendégek a homokba kuporodva esznek, két kézzel kapaszkodnak a tányérjukba. Aki lassan eszik, rosszul jár. A süvöltő szél mindent teleszór homokkal. Március 7. A délelőtt fotózással és gyűjtéssel telik. Már egészen jól bírjuk ezt a borzalmas éghajlatot. A parton krokodil állkapcsot és vízilófogakat találok. A kövek alól rákokat húzok elő. Csónakkal indulunk Loyangalani felé. A szélvihar, mintha csak erre várt volna, felerősödik. A hullámok minduntalan átcsapnak a keskeny és hosszú vízi alkalmatosságon. A motorok egészen alacsony fordulatszámon járnak, így is csak nem felfordulunk. Már tetőtől talpig vizesek vagyunk, ami még nem olyan nagy baj, de a fotóládák is vízben állnak. A part közelében haladunk, bent őrjöng a vihar, ott nyomban elsüllyednénk. A parton feltűnik a hazafelé tartó osztrák expedíció. A méltóság teljesen hullámzó tevék hosszú sora lassan halad. Osztrák barátaink a tevék mellett baktatnak. Kétségbe esett integetésükre feléjük vesszük az irányt és kikötünk. Kiderül, hogy már tegnap elfogyott az ivóvízük és szomjasak. Megkapják a maradék ivóvíz készletünket. Közben mezítlábos katonai őrjárat érkezik, barátságosak. Ők is inni kérnek. Szürkületben kötünk ki az előre megbeszélt helyen egy öbölben, ahol már várnak a terepjárók. A kirakodásnál mindent, amire külön nem ügyelünk, elragad a szél. Hamarosan ruhadarabok és egy matrac hánykolódik a hullám tetején. Safi után akar úszni. Nem engedhetjük. Sok a krokodil. És még nincs kész a film. Elvackolódunk éjszakára. Én Ludwig első ülésein fekszem, lábamat kilógatom a nyitott ablakon. Nagyon fáradt vagyok, korán elalszom, és azt sem veszem észre, hogy Misi a vizes ruháit a lábszáramra akasztja. Reggelre meg is száradnak.
Elhangzott Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 35. része, melyet Szívós Győző olvasott fel. Ezzel mára az Erdő Fohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. További jó rádiózást és szép napot kíván önöknek a szerkesztő Tikovics Ernő.